ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद् भागवत गीता 4. फेजेत 35. verse. फेजेत सीमे ट्रांसेंडेंटलिस तुदाश Yagyatvána punar moham, evam yasyasi pandava yena bhutanya sesáni dakshasyatman atomai. Egy önmegvalósított lélek igazi tudásban részesít, nem esel többé ilyen illúzióba. Mert e tudás révén látni fogod, hogy minden élőlény a legfelsőbb része, vagyis az enyémek ők. Srila Prabhupád magyarázata. Ha az ember tudásra tett szert az önmegvalósított lélektől, vagyis attól, aki a dolgokat azok valójában ismeri, akkor megtanulja, hogy minden élőlény az Istenség legfelsőbb személyisége, az Úr Sri Krishna szerves része. Krishnától elkülönült lét felfogását májának hívják. Májá, má nem, já ez. Egyesek úgy gondolják, semmi közük Krishnához, hogy Krishna csupán egy jelentős történelmi személyiség, és hogy az abszolút a személytelen Brahman. Valójában, amint a Bhagavad Gita írja, ez a személytelen Brahman nem más, mint a Krishna személyéből áradó ragyogás. Krishna az Istenség legfelsőbb személyisége minden létező dolog oka. A Brahma Samhita egyértelműen kijelenti, hogy Krishna az Istenség legfelsőbb személyisége minden ok oka. Még a sok millió inkarnáció is az ő kiterjedése, és éppen így az élőlények is Krishna kiterjedései. A májavádi filozófusok tévednek, amikor azt hiszik, hogy Krishna sok kiterjedésében elveszíti saját különálló létét. Ez anyagi gondolkodás. Az anyagi világban tapasztalható az, hogy egy tárgy elveszíti eredeti azonosságát, ha töredék részekre oszlik. A májavádi filozófusok képtelenek megérteni, hogy abszolút azt jelenti, hogy egy meg egy az egy, és egy mínusz egy szintén egy. Ez jellemző az abszolút világra. Az abszolút tudomány kellő ismerettel hiányában most illúzió borít bennünket, ezért különállónak hisszük magunkat Krisnától. Noha valóban Krisna elkülönült részei vagyunk, nem különbözünk tőle. Az élőlények testi különbözősége mája, vagyis valótlanság. Mindannyiunknak az a feladatunk, hogy elégedetté tegyük Krisnát. Csak mája hatás alatt hitte Arjuna, hogy a rokonaihoz fűződő ideiglenes testi kapcsolat fontosabb Krisnához fűződő örök lelki kapcsolatánál. Bhagavad Gita egész tanítása ezt a végkövetkeztetést helyezi a középpontba. Az élőlény Krishna örök szolgája, ezért nem választható el tőle, s ha különállónak gondolja magát Krishnától, az mája. Az élőlények, mint a legfelsőbb elkülönült szerves részei, élőlényeknek feladatuk van, amit teljesíteniük kell. Erről megfeledkezvén időtlen idők óta különböző testeket öltenek, néha emberit, néha állatit, félistenit, stb. Az efféle testi különbségek abból erednek, hogy megfeledkeznek az Úr transzcendentális szolgálatáról. Ha valaki a Krishna tudat révén Krishna transzcendentális szolgálatához lát, azonnal megszabadul ettől az illúziótól. Az ilyen tiszta tudás csak is a hiteles lelki tanítómester Ilyen tudást csak is a hiteles lelki tanító mester adhat, és ezáltal az ember megszabadulhat attól a tévhittől, mely szerint az élőlény egyenlő Krisnával. A tökéletes tudás azt jelenti, hogy a legfelsőbb lélek Krisna minden élőlény végső menedéke. Ezt a védelmet feladva az élőlényeket az anyagi energia varázsa ejti csapdába, és azt gondolják, hogy függetlenül léteznek. Így módon a különféle anyagi azonosítások miatt megfeledkeznek Krisnától. Azonban ezek a megtévesztett élőlények ismét Krisna tudatúvá válnak, akkor tudhatjuk, hogy a felszabadulás útján haladnak, ahogyan azt a Bhagavatam 2.10.6 is megerősíti. Mukti hitvanya tárupam visszarupinam javasztifi. A felszabadulás azt jelenti, hogy az ember elfoglalja eredeti helyzetét, mint Krisna örök szolgája, azaz Krisna tudatú lesz. Amagyána Timirandeszi, Agyána Dzsanásevagé, Csak Súrumétam én a taszmánségra vén. Gyájsé Krishna Csétanya Prabunityánanda, Si Edvétek Dáltás, Si Vászeri Góra Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Itt ezek a versek arról szólnak, hogy el kell fogadnunk egy lelki tanítómestert ahhoz, hogy ki tudjunk kerülni az anyagi energiának az illúziójából. Nem tudom, hogy legutóbb mondtam-e azt a példát, hogy a illúzióra nekem legjobb példa az a számítógép, vagy a számítógépes játékok. Meséltem ezt a példát? Nem emlékszel rá? Hogy például én is emlékszem, amikor még középiskolások voltunk a testvéremmel, kaptunk egy Commodore 64 típusú számítógépet, és nagyon szerettünk vele játszani, különböző játékok voltak. És annyira bele tudott merülni az ember ezekbe a játékokba, hogy elfelejtett enni, elfelejtett valamikor aludni is, a házi feladatot meg végképp elfelejtette, és voltak különböző ilyen szerepjátékok, ilyen stratégiai játékok, hogy akkor lehetett választani ilyen szerepeket, hogy én most egy király vagyok, én most egy királynő vagyok, én most egy hadvezér vagyok, én most egy boszorkány vagyok, én most egy törpe vagyok, én most ez vagyok. És akkor minden játék úgy kezdődik, hogy az ember kiválasztja, hogy ki akar lenni a játékban. És amikor kiválasztotta, hogy ő éppen ki akar lenni a játékban, akkor utána a játékon belül van valami feladat, van valami cél, amit szeretne elérni. És akkor azért küzd. És akkor általában ezekben a játékokban van egy élet, több élet, mert valamikor meg lehet halni, mert túl sok a feladat, vagy megölik közben az embert. De nem probléma, mert van egy következő élet, és akkor lehet folytatni. És hogyha véletlenül sikerült elérni egy játékon belül azt a célt, és megunta éppen a játékos a szerepét, akkor tud választani egy másikat. És igazából mi pont ugyanebben a helyzetben vagyunk, csak ez egy nagyon meggyőző játék. Volt egy ilyen falfirke, egy graffiti, hogy unalmas játék az élet, de jó a grafikája. Tehát, hogy igaz, háromdimenziós a grafika, és mindenki választ egy szerepet. Van 8.400.000 fajta lehetőség, tehát, hogy Krishna úgy elég széles skálát biztosít. Nem tudom, hogy számítógépes játékok éppen hol tartanak, hogy hány szerepből lehet egy adott játéknál választani, de szerintem 8.400.000 azért biztos egyiknél sincs annyi lehetőség. De akkor Krishna ilyen sok lehetőséget biztosít, hogy hát ezekből lehet választani, és minden egyes szerep, minden egyes testbe másfajta boldogságot és másfajta szenvedést lehet megtapasztalni. És akkor, hogyha az ember nagyon beleéli magát, akkor ha bár ott ül a szobába, akkor nem tudatos a környezetéről, mert az egész figyelme, a tudata beleirányul a számítógépbe. És azt mondják a lelki tanítómesterünk, hogy mi igazából most is a lelki világban vagyunk. De a probléma az, hogy nagyon beleéljük magunkat ebbe az anyagi álomba, ebbe az anyagi illúzióba. És a lelki élet gyakorlata az arról szól, hogy próbál bennünket felébreszteni, hogy figyeljetek, nem ez a valóság, ez egy játék, ez egy illúzió, aminek előbb-utóbb vége lesz, ez nem tart sokáig. Én is emlékszem az anyukámra, hogy milyen módszereket próbált alkalmazni, hogy akkor jöjjünk vacsorázni, vagy csináljuk meg a házi feladatot. És akkor voltak különböző módszerek. Az egyik módszer az volt, hogy oda ment, és kihúzta a számítógépet a konnektorból, és akkor úgy vége volt a játéknak, mert nem volt több áram. És akkor kénytelenek voltunk akkor menni vacsorázni, vagy amit éppen ő akart. És ugyanígy van ebbe az életben is, hogy játszunk, mindenki játsza az életét, és akkor egyszer kihúzzák a konnektort, és akkor szembesülni kell, hogy akkor vége ennek a játéknak. De az a szerencse, hogy nem kell addig válni, hanem igazából mi fölébredhetünk közbe is. Mondták mindig tartunk bakta programot. A bakta programosoktól mindig tudom, hogy éppen hol tart a számítás, mert általában mindegyikük nagyon benne van. És akkor mondta, hogy most már vannak olyan játékok, olyan ilyen szimulációs játékok, hogy online, akkor többen lehet együtt játszani, És mert amikor még én játszottam számítógépes játékokkal, akkor úgy volt, hogy a számítógéppel vagy a számítógép ellen játszott az ember. Most már vannak olyan játékok, hogy minden egyes szereplő, aki benne van a játékban, mögött egy élő személy van. És lehet, hogy aki a játékban férfi, az a eredeti valójában nő, vagy fordítva. És vannak olyan játékok, ami az a cím, hogy Second Chance, hogy valaki járhat iskolába a játékon belül, szerezhet diplomát, szerezhet egy állást, tud pénzt keresni, és a játékon belül tud ingatlant vásárolni, házasodni, családot alapítani, autót vásárolni, tehát hogy egy ilyen második élete bontakozik ki a virtuális valóságba. És mondta ez a bakta, hogy ő ki fogja próbálni, hogy könyvet fog osztani a virtuális valóságba, Bhagavad Gita-t, és akkor próbál ezáltal prédikálni. Mondja, ez nagyon jó lehetőség, de úgy lehet úgy közvetlenül is Bhagavad Gita-t osztani, hogy akik nem csak a virtuális valóságba, hanem ebbe a megnyilvánult valóságba is, és akkor segíteni az embereknek. De akkor így módon hozzánk is akkor eljönnek a bakták, eljött Srila Prabhupád, hogy bennünket is felébreszten, és adja ezt a Bhagavad Gita-t nekünk, hogy tudjunk olvasni, adja Krisnának a szent nevét, hogy akkor mi is fel tudjunk ébredni. És van egy nagyon érdekes történet a Srimad Bhágavatamban, a negyedik énekben Dhruva Maharaj története. Kiolvast esetleg Dhruva Maharajnak a történetét a Srimad Bhágavatamból? Akkor elolvashatom, vagy elmondhatom, azt hiszem, hogy nem lesz unalmas. A Dhruva Maharaj, ő egy herceg volt, 5 éves kisfiú, és a apukájának, Uttanapád Maharajnak volt 2 felesége, Suniti és Surici. És Surucsinak a fia Uttama ott ült Uttanapád királynak az ölében, és Dhruva is fel akart kapaszkodni az apjának az ölébe, de a mostoha anyja, Surucsi megtiltotta neki, mondván, hogy mivel nem az én méhemből születtél, akkor nem ülhetsz a trónra, nem ülhetsz apádnak az ölébe. És közvetve ezzel azt mondta, hogy csak akkor ülhetsz a trónra, hogyha most meghalsz, és majd az én méhemből újra születsz, és akkor lehetsz trónörökös. És mostoha anyjának a éles szavai nagyon-nagyon megbántották Dhruva Maharajot. És akkor sírva futott az anyjához, Sunitihez, hogy hogyan tudná ezt orvosolni, hogy ilyen méltatlanul bánt vele a mostohanyja, és mit tud ezzel csinálni. És akkor Suniti, az anyja mondta neki, hogy sajnos az a probléma, hogy a király, apád jobban ragaszkodik a másik feleségéhez, engem igazából csak úgy tart, mintha a cselédje lennék, nem becsül sokra, ezért én nem tudok sokat segíteni neked. De van egy valaki, aki tud neked segíteni, az az Istenség legfelsőbb személyisége. És akkor Dhruva eltökélte, jó, akkor én megkeresem Istent. És akkor kérdezte az anyjától, hogy hol találom meg Istent. És akkor mondta Dhruvának az anyja, hogy a nagy bölcsek elvonulnak az erdőbe, hogy akkor megtalálják Istent. Mert Dhruva akart, mert így egy szempontból ki lett hagyva a trónöröklésből, és szeretett volna egy hatalmas birodalmat. És akkor elhatározta, hogy akkor megkeresi Istent az erdőben, hogy akkor megkapja ezt a hatalmas birodalmat, ami még hatalmasabb az apjáénál is. És akkor 5 éves kisfiú, tehát hogy nagyon fiatal volt, és akkor elment az erdőbe, hogy megtalálja az Istenség legfelsőbb személyiségét. És akkor Krisna látta Dhruvának az eltökéltségét, és elküldte hozzá Narada Munit. És akkor Narada Muni találkozott az erdőbe Dhruvával, és látta, hogy Dhruva nagyon eltökélt, hogy nem fél egyáltalán, nem fél a vadállatoktól, mert ő egy olyan dzsungelbe ment, ahol tele volt kígyókkal, tigrisekkel, oroszlánokkal, tehát hogy lehet, hogy itt kimegyünk a budai erdőben, nincs olyan sok vérengző vadállat. Lehet, hogy régen voltak még farkasok, medvék, de azok már régen kihaltak. De akkor az egy veszélyes dolog volt. Dhruva nem aggódott sokat ezen a dolgon. És akkor találkozott Narada Munival. És akkor kérdezte tőle Narada Muni, hogy hát kisfiú, te mit keresel itt ebből az erdőbe? És akkor mondta, hogy én meg akarom találni az Istenség legfelsőbb személyiségét. Tudsz-e nekem segíteni? És akkor Narada Muni először tesztelte Dhruva Maharajot, hogy hát figyelj, te még egy kisfiú vagy, 5 éves vagy, menjél szépen haza, és akkor, hogy játszál otthon, és akkor, hogyha majd nagy leszel, akkor majd elkezded gyakorolni az odaadó szolgálatot. De Dhruva nagyon, nagyon sértették most anyjának a szava is, mondta, hogy kedves uram, tudod, én elhatároztam, hogy megtalálom Istent, és az a kérésem, hogyha tudsz nekem segíteni ebben, akkor légy szíves segíts, hogyha nem tudsz segíteni nekem, akkor meg állj az útból, tehát, hogy akkor én megyek tovább. Tehát, hogy úgy nagyon eltökélt volt. És akkor Narada Muni még egy ideig mondta, hogy nem kell ilyen komolyan venni ezeket a sétőszavakat, hát 5 éves vagy, hát a kisgyerekek, hogyha megszidják őket, nem veszik olyan komolyra, csak mosolyognak és játszanak tovább. És akkor dicsőíti a ksatriákat, mert Dhruva Maharaj ksatriák királyok családjába született meg, hogy milyen dicsőségesek a ksatriák, a tekintélyük ellen a legkisebb sértést sem hagyják jóvá, hanem akkor igyekszenek azt kijavítani. És akkor látta végül Narada Muni, hogy Dhruva nagyon eltökélt, és akkor felavatta a Om Namo Bhagavate Vasudevaya mantrával, és akkor mondta neki, hogy menj el a Yamuna partjára, Madhuvannak az erdejébe, és akkor ott fürödj meg naponta 3-szor, imádd az Úrnak a multiformáját, énekeld ezt a mantrát, és végezz lemondásokat. És akkor Dhruva Maharaj így is tett, akkor elment Madhuvanba, a Yamunának a partjára, nagyon komoly lemondásokat végzett, egyre kevesebbet evett, először csak gyümölcsöket, gyökereket evett, aztán minden második nap, aztán hetente egyszer, aztán már csak volt, hogy csak száraz leveleket evett, volt, hogy már csak vizet ivott, és volt, hogy már csak levegőt vett. Aztán volt egy olyan része a lemondásának, hogy már levegőt is ritkábban. És olyan szigorú lemondásokat végzett, hogy kezdett az univerzumnak a rendje felborulni. Mert amikor valaki nagy vezetéseket végez, akkor a félistenek akkor kezdenek aggódni, főleg Indra. Hogyha valaki nagy lemondásokat végez, akkor erőre teszelt. Van a Simad Bhagavatam második énekében egy vers, ami arról szól, az Úr Vishnu mondja Brahmának, hogy ó Brahma, a lemondás erejével teremtem meg ezt a megnyilvánult univerzumot, a lemondás erejével tartom fent, és a lemondás erejével pusztítom el. Ezért a lemondás a forrása minden erőnek. És amikor látták a félistenek, hogy Dhruva ilyen nagyon kemény lemondásokat végez, akkor elkezdtek aggódni, hogy az ő pozíciójukra fog törni. És akkor próbálták megállítani. Jött Yamaraj és a fülébe kiabált, hogy hagyja abba, nem történt semmi, küldtek apszarákat, nem egy kisfiú volt, semmi hatása nem volt. Akkor próbálták olyan sokféleképpen megállítani a lemondást, nem tudták. Kisfiúval a félistenek nem tudtak semmit kezdeni. És akkor ők is akkor tudtak levegőt venni, amikor Dhruva Maharaj levegőt vett, és akkor tudták kiengedni a levegőt, amikor Dhruva Maharaj kiengedte a levegőt. És mivel ritkán vett levegőt, akkor ez kezdett kényelmetlenné válni. És a félistenek megközelítették az Úr Vishnut, hogy csináljon valamit, mert itt van a Dhruva, az Istenség személyiségén meditál, és nem lehet eltántorítani a szándékától, hogy légy szíves, csinálj vele valamit. És mivel Narada Muni ígérte Dhruva Maharajnak, hogyha követi ezt a lemondást, énekli ezt a mantrát, akkor meg fogja kapni az Istenség legfelsőbb személyiségének a darsanyját, akkor az Úr, mint Prisnigarba, eljött Dhruva Maharajhoz. Nem is csak azért, mert olyan nagy odaadással imádta őt Dhruva, hanem egyrészt már olyan sok zavart csinált az univerzumban, hogy ezt már helyre kellett rakni, meg megígérte Narada Muninak. És akkor jött az Úr Vishnu, és akkor Dhruva meditált a szívében, és látta a meditációjában az Úr Vishnut. És egyszer csak a meditációnak a tárgya, az Úr Vishnu eltűnt a meditációjából, és ez nagyon megzavart őt, és kinyitotta a szemét, és ugyanezt az Úr Vishnut meglátta a szemei előtt, hogy akkor ott áll előtte. És akkor nagy extázist töltött el, sírt, hódolatát ajánlotta, de elcsuklott a hangja, és nem tudott méltóképpen imákat szengeni az Úrhoz. És akkor az Úr megérintette a kagylókürtjével a Dhruvának a fejét, és akkor Dhruva Maharaj nagyon szép imákat mondott neki. És akkor ezekben az imákban Dhruva nagyon kesereg azon, hogy anyagi motivációval imádta az Istenséget felsőbb személyiségét. Akart egy olyan hatalmas birodalmat, ami nemhogy csak az apjáinál nagyobb, hanem a dédapjáinál is. És az ő dédapja, az apja volt Uttánapád király, a nagyapja Svayambhuva Manu, és a dédapja meg az Úr Brahmá. És a dédapjánál nagyobb birodalom olyan nincs a univerzumban. Tehát, hogy amire vágyott, az nem fér be az univerzumnak a kereteibe. És akkor mondta az Úr is, hogy amire vágysz, azt nem könnyű teljesíteni. De mivel kéred, akkor megígérem neked, hogy megkapod. De akkor már Dhruva nagyon szégyelte az anyagi vágyait, hogy imádta az Úr Vishnut, egy anyagi dolgot kért tőle, egy hatalmas nagy birodalmat, pozíciót kért tőle. És akkor énekelt azt a nagyon híres verset, hogy Stána Bilászi tapasztitisztitóham, Kácsám, Stána Bilászi tapasztitóham, elfelejtettem, de magyarul úgy van, hogy kedves uram, törött üvegcserepeket kerestem, de most a legcsodálatosabb drágakövet gyémántot találtam meg. És most megtaláltak téged, nem vágyom már semmi másra. Az Úr Vishnu mondta neki, hogy jó, lehet, hogy most már nem vágysz semmi másra, de eddig vágytál. És akkor megadom neked, amire vágytál, mert eddig ezt kérted tőlem. Tehát, hogy eddig ezt kérted, most már nem mondjad azt, hogy nem, hanem akkor most már légy szíves, akkor fogadd el. És akkor Dhruvának el kellett fogadnia. De megígérte neki az Úr Vishnu, hogy vissza tud majd térni a lelki világba. És akkor Dhruva visszament az apjához, és nagyon nagy, nagyon szépen fogadta az apja utána Párt király, és a mostohanyi is bocsánatot kért tőle. És akkor együtt uralkodott a testvérével, és míg nem, azt gondolnák, hogy megkapta az Úrnak a darsanyját, és akkor véget ért az önmegvalósításának a története. De igazából nem ért véget. Visszament, és akkor a testvérét Uttamát megölték a jaksák egy csatába, és Dhruva Maharaj nagyon megharagudott rájuk, és hadat üzen nekik, és elkezdte ölni a jaksákat. Srila Prabhupád írja a egyik magyarázatban, hogy ezek a jaksák a tibetiek voltak. És akkor nagyon sok jaksát megölt igazából, és igazából sokat indokolatlanul, mert egy személy volt a felelős a fivére haláláért, de már nagyon sok mindenki mást is megölt a közülük. És elragadta ez a düh. És látta a nagyapja Svayambhuva Manu, hogy Dhruva túlmegy a határon, hogy most már indokolatlanul öl, és akkor megnyilvánult előtte, és elkezdte tanítani Dhruva Maharajot. És nagyon érdekes, hogy Dhruva Maharaj történetében megjelenik mind a háromfajta lelki tanítómester. Háromfajta lelki tanítómester van, az elsőt úgy hívják, hogy Vartma Pradarsaka Guru. Vartma Pradarsaka Guru az a személy, aki először tanít minket a Krishna tudatra. Valakivel először találkozunk, ad nekünk egy könyvet, elhív bennünket egy programra, vagy először mond nekünk valamit Krishnáról. És ez a személy Dhruva Maharaj életében ez az anyja volt Suniti. Akkor a következő lelki tanítómester Dhruva Maharaj életében az Narada Muni volt, aki felavatta őt a Om Namo Bhagavate Vasudeva mantrával, és akkor elmondta, hogy hogyan imádja az Istenségre felsőbb személyiségét. Ő volt az avató lelki tanítómestere Dhruva Maharajnak. De láthatjuk, hogy még mindig ez nem volt hanem kellett jönnie Svajambhuva Manunak, hogy tanítsa Dhruva Maharajot. És Dhruva Maharajnak Svajambhuva Manu volt a Siksa gurúja, az oktató, tanító, lelki tanítómestere, aki Sambandha Gyánba vagy transzcendentális tudásba részesítette Dhruva Maharajot. És akkor Svajambhuva Manu nagyon részletesen tanította az anyagi világnak a kettőségeiről, tisztelet, gyalázat, boldogság, boldogtalanság, siker, kudarc, élet, halál, ez az anyagi világnak a kettőségei, és nem szabad ezeket túlságosan komolyan venni, vagy túlságosan belemélyedni. És akkor Dhruva leállt a öldökléssel, megköszönte nagyapjának, hogy így tanította, és kérte a bocsánatát. És még mindig nincs vége a történetnek, akkor jött Dhruva Maharajhoz Kuvéra. Kuvéra ő a jaksáknak az ura, és Kuvéra a félisteneknek a kincstárnoka. És akkor jött Dhruvához, és nagyon elégedett volt azzal, hogy Dhruva Maharaj megállította ezt az öldöklést. És felajánlotta neki, hogy kedves Dhruva, bármilyen kívánságokat teljesítem, kérj, amit csak akarsz. És gondolhatnánk erre, hogy miért jött Kuvéra Dhruva Maharajhoz. Van valakinek ötlete?
Teszt, gondolom, valami próbatétel.
Igen, ez is egy teszt, nagyon jó, jól látja Peti. Hogy mire vágyott Dhruva Maharaj, amikor elkezdte az odaadó szolgálatát? Mit szeretett volna? Apja szeretetét, egy nagy királyságot, de hatalmat és gazdagságot akart. És jött Kuvéra, a félisteneknek a kincstárnok, akinek minden vagyon, minden gazdagsága birtokában van, és akkor mondja, hogy kedves gyermekem Dhruva, mit szeretnél? Amire vágysz, én megadom neked. És ez egy tesz volt Dhruva Maharajnak, mert mondta az Úr Visnunak, hogy én nem kérek semmi más tőled, csak a tiszta odaadó szolgálatot. És ezt lehet mondani. És akkor utána, akkor eljött hozzá Kuvéra, hogy megnézze, hogy ez most tényleg így van-e. És akkor felajánlotta neki, kedves Dhruván, mit szeretnél? Bármit, amire csak vágysz, én meg tudom adni neked. Mit szeretnél? És akkor Dhruva Maharaj azt mondta, hogy kedves Kuvéra, nagyon, nagyon kegyes vagy hozzám, de én csak egy dolgot akarok, az Istenség legfelsőbb személyiségének a tisztoldódó szolgálatát, hogy tudjak mindig ráemlékezni, tudjam mindig őt szolgálni. És akkor Kuvéra nagyon elégedett volt, és akkor megáldotta, mert ő is az Úr baktája, és megáldotta Dhruva Maharajot. És még mindig nincs vége Dhruva Maharajnak a történetének. Akkor írja a Srimad Bhágavatam, hogy Dhruva Maharaj úgy csökkentette a bűnös tetteinek a visszahatásait, hogy különféle áldozatokat mutatott be, vezetéseket végzett, és a jámbor tetteinek pedig úgy csökkentette a visszahatását, hogy elfogadta a királyságot, a birodalmat. És akkor utána, még mindig nincs vége a történetnek, a szívnek a tisztulásának, utána az életének a végén megint elvonult az erdőbe, hogy lemondásokat és vezetéseket végezzen, amikor kezdte, és akkor utána az életének a végén akkor jöttek a Visnuduták, és akkor egy transzcendentális Vaikuntha repülőgépre felültették Dhruva Maharajot, és visszavitték a lelki világba. És láthattuk, hogy ez nem ment egyik napról a másikra. Habár Dhruva találkozott lelki tanítómesterével, kapott avatást, és akkor utána gyakorolta, énekelte a mantrát, végezte ezeket a lemondásokat, megnyilvánult előtte az Istenség legfelsőbb személyisége, és akkor, amikor megnyilvánult, akkor elkezdte a tiszta odaadó szolgálatát. De még hogyha elkezdte a tiszta odaadó szolgálatát, még mindig voltak a múltból visszahatások, amik még ott voltak a szívében. És akkor feljöttek ezek a visszahatások, amikor dühös lett a jaksákra, és akkor kellett, hogy tanítást kapjon Svajambhuva Manutól, hogy ezt tudja az életében alkalmazni. És utána meglát megint tesztelve a kuvéra által, és akkor utána még mindig, még a maradék tisztátlanságokat, azok már ahhoz voltak hasonlatosak, mint amikor valaki políroz egy amúgy tiszta eszközt, de akkor fényesíti, hogy nagyon szép legyen, hogy csillogó legyen. És ha bár nekünk lehet, hogy nem kell elmenni az erdő mélyére, nem kell ide a budai hegyekbe kivonulni, és akkor lemondásokat végezni, azt nem tudnánk megcsinálni. De mi is éneklünk mantrát, mi énekeljük a Hare Krishna mantrát. Nekünk is vannak vezetések, hogy lehet, hogy nem kell elmenni a Himalájába, hogy beálljunk a hideg folyóba nyakig, vagy nem kell tűzzel körbevenni magunkat a égő napon. Nekünk az a lemondás, hogy követjük a szabályos elveket, a négy szabályt, betartjuk ezeket a bőtnapokat, például ami volt Gorpunimkor is, vagy Ekadaszikor, és próbálunk prédikálni másoknak, hogy másokat is megajándékozzunk a Krisna tudattal. És akkor lehet, hogy akkor hozzánk is fog jönni Krisna, vagy közvetlenül, vagy közvetve, hogy akkor megnézze, hogy akkor éppen hol állunk az odaadó szolgálatban. És akkor fognak bennünket tesztelni. És hogyha szépen kiálljuk a teszteket, akkor vissza tudunk menni az Istenség felső személyiségéhez, mert igazából ez mindenki előtt nyitva áll, kivétel nélkül, mert mindannyian Krisnának a szolgái vagyunk, csak sajnos elfelejtettük ezt az eredeti helyzetünket, és Krisna odaadó szolgálata, vagy Krisna tudata az arról szól, hogy fokozatosan, lépésről lépésre visszanyerjük ezt az emlékezetünket. Mert ugyanúgy, mint ahogy egy amnéziás beteget úgy gyógyítanak meg, hogy emlékeztetik arra, hogy ki ő valójában. Nem tudom, hogy van-e valakinek erről tapasztalata, hogy valamelyik ismerőse, hogy teljesen elfelejti, hogy valamilyen baleset hatás... baleset hatására, hogy kicsoda. És Kundalini Mataji szokta mesélni ezt a vendégeknek, hogy egy amnéziás beteget úgy gyógyítanak, aki elfelejtett az azonosságát, hogy bemennek hozzá családtagjai, és mesélnek arról, hogy ő ki valójában. Mesélnek, hogy hol laknak, mesélnek arról, hogy én vagyok az anyukád, ő az apukád, ők a testvéreid, ők a gyerekeid, és akkor mesélnek arról, hogy akkor miket csináltak együtt, és amikor mesélnek, akkor kezd ez az emlékezet visszatérni. Ugyanígy nekünk is azért halljuk a Bhagavatamot, Bhagavad Gítát, azért hallunk Krisnának a kefteléseiről, hogy amikor hallunk, akkor lassan-lassan visszatér ez az emlékezet, mert mi mindannyian ott voltunk a lelki világban, és mindannyian részt vettünk mindezekbe a keftelésekbe, de annyira befette ezt az emlékezetünket az anyagi szennyeződés, hogy teljesen elfelejtettük. És mindezzel a transzcendentális tudással, ezekkel a Krisnáról szóló keftelésekkel, akkor emlékeztetjük magunkat, hogy mi az eredeti helyzetünk valójában. De ez eltart egy ideig. Volt Niranjan Maharajjal kapcsolatban is volt egy ilyen történet, hogy volt egy Srila Prabhupád tanítvány Bostonban, akinek volt egy agyvérzése. Egy idős hölgy volt, 70 éves hölgy, és agyvérzést kapott, és elfelejtett mindent. Elfelejtette a nevét, elfelejtette, hogy kicsoda ő, hogy hívják, hogy mit csinál egyáltalán. Mindent elfelejtett. Egy dolgot nem felejtett el. A Hare Krishna mantrát nem felejtette el, azt arra még akkor is emlékezett. De a Hare Krishna mantra az nagyon mélyen behatol a szívbe, olyan mélyen, hogy még hogyha valaki egy ilyen helyzetbe kerül, akkor is tud rá emlékezni. Vagy volt egy másik példa is, amikor ugyancsak Niranjan Maharaj mesélte, hogy voltak a kommunista időkben, amikor a bakták gyakorolták a Krishna tudatot Szovjetunióba, hogy volt, hogy elvitték őket börtönbe, és nagyon keményen megverték őket, bántalmazták őket, és olyannyira, vagy kábítószerezték őket, hogy elfelejtették, hogy kik ők valójában. De a Hare Krishna mantrát akkor se felejtették el, mert a Hare Krishna mantra nagyon mélyen ott maradt a szívükben. Tehát, hogyha elég kitartóan és szépen énekeljük a Hare Krishna mantrát, fogunk tisztulni. És mi is fogunk kapni teszteket. Tehát, hogy az elkerülhetetlen, hogy Krishna időnként megnézi, hogy hol tartunk a lelki életben. Ez a Krishna tudat, ez olyan, mint egy iskola. És vannak különböző osztályok, általános iskola, középiskola, egyetem, és akkor azon belül is vannak különböző tanfolyamok, vagy igen, évfolyamok. És minden évfolyamban akkor vannak vizsgák. Ugyanúgy, hogyha mi is megyünk előre a lelki életbe, akkor számítani kell arra, hogy időnként be kell számolni arról a tudásunkról, amire szertettünk. És nem elméletben, mert általában az iskolák csak azt kérik vissza, hogy akkor mit sikerült bemagolni, vagy mit sikerült puskázni. De az nem elég, hanem Krishna azt kéri, hogy mit sikerült megvalósítani, mert a tudásnak van négy szintje. Erről meséltem múltkor? A tudásnak a négy szintjéről. Az első szintje, az úgy hívják, hogy Sravanam. Hogy hallunk arról, hogy mi a lelki élet, kik vagyunk mi. A második, hogy próbáljuk megérteni ezt, olvassuk el a Bhagavad Gita-t, és akkor próbáljuk megérteni, hogy ez hogy vonatkozik rám, vagy mi egyáltalán ez a tudás. A harmadik része, hogy nekünk ezt alkalmaznunk kell a mindennapi életünkben. Tehát, hogy ahhoz, hogy ez a tudás élővé legyen, akkor ezt alkalmaznunk kell a mindennapi életben. És a negyedik része pedig az, hogyha ezt átadjuk másoknak, akkor még mélyebb lesz ez a tudás. Erre van is egy vicc, hogy bemegy a matematika tanára az órára, és tanítja a diákokat, amilyen tételre. Kijön az óráról, és meséli a tanáriba, a többi tanárnak, hogy tanítottam a diákoknak ezt a tételt, és nem értették. Tanítottam egy másik féleképpen, úgyse értették. Tanítottam egy harmadik féleképpen, még úgyse értették, de én megértettem. Tehát, hogy amikor az ember tanul és tanít, akkor a tanítás által is egyre mélyebb megvalósításokra tesz szert. És Krishna akkor időnként tesztel bennünket. Ugyanígy volt egy másik történet, ami eszembe jut, mikor Prahlád Maharajot tesztelte Krishna. És a Prahlád Maharajnak és Hiranyakasipunak a történetét azt hiszem mindenki ismeri, ez egy nagyon híres történet, a Srimad Bhagavatam 7. éneke meséléje. És van egy olyan történet, ami nem a Srimad Bhagavatamban van leírva, hanem a Hari Bhakti Sudodajában. És ez a történet arról szól, hogy Hiranyakasipu nagyon, nagyon ki volt bukva, hogy sehogy se tudta megölni Prahlád Maharajot. Mert habár Prahlád Maharaja fia volt, annyira irigy volt rá, hogy el akarta pusztítani. De akárhogy próbálta, bedobta elefántok lábai alá, nem halt meg. Mérgezett ételt adott neki, Prahlád felajánlotta, megette, és nem halt meg tőle. Elvitte a sivatagba, hogy ott meghaljon, nem halt meg. Elvitte az északi sarkra, hogy ott megfagyjon, nem fagyott meg. Bedobta a kígyók közé, egy kígyókat egy kútba, és akkor a kígyók nem harapták meg. És akkor szegény Hiranyakasipu már nagyon nagy aggodalomban volt, hogy mit csináljon, és már a tanácsadói kezdték azt tanácsolni, hogy figyelj, ez a Prahlád, ez túl erős, hogy kössé békét vele, mert el nem tudsz fel mit csinálni. Csak Hiranyakasipu nem nyugodott ebbe bele, mondta, hogy van még egy ötletem. Menjetek be Prahládhoz, kötözzétek meg, vigyétek el az óceánhoz, kössetek egy nagy követ rá, és akkor dobjátok be az óceánba, hogy megfulladjon. És akkor bementek Hiranyakasipu szolgái éjjel a szobájába, és Prahlád Maharajnak annyira ragyogott a test, hogy nem kellett villany, hogy világos volt a szobában. Megfogták, megkötözték, és akkor vitték az óceán partjára. És Prahlád igazából nem is aludt, hanem ilyen transzban volt, és akkor nem is ébredt fel. És akkor kivitték, rákötöttek egy nagy követ, bevitték csónakkal, és akkor bedobták az óceánba. És akkor lesüllyedt, és az óceánnak a lakói látták, hogy mert ragyogott Prahládnak a teste, akkor mint egy nap ragyogott volna ott az óceánnak az alján. és akkor látták, hogy milyen csodálatos személyiség, és akkor az óceánnak a személyisége Varuna Dév kivitte a partra Dhruvát. Dhruva még mindig aludt, és akkor kikötözte, és akkor felébreszte, hogy kedves Prabhu, ébredj föl. És akkor Prahlád felébredt, nem tudta, hogy hol van, és akkor Varuna Dév elmagyarázta neki, hogy éppen hol van. És akkor Varuna látta, hogy ez a Prahlád nagyon nagy bakta, és akkor hozott neki ilyen egy kosár drága követ, hogy felajánlotta neki, hogy kedves Dhruva, nagyon csodálatos bakta vagy, hogy kérek, fogadd el ezt tőlem ezt az ajándékot. Én is bakta vagyok, de te sokkal kiválóbb vagy nálam. És akkor Prahlád Maharaj mondta, hogy nem, én nagyon elesett vagyok, te sokkal jobb vagy nálam. És akkor hogy mondod ezt, hogy sokkal jobb vagy nálam? És akkor mondta Prahlád, tudod, én mindig szeretném megkapni az Istenség személyiségének a darsanyját, de nem jön el hozzám. De te itt vagy a tengereknek az ura, és a Garbhodakasyayi Visnu ott ül, Ananta, vagy ott fekszik Ananta Sésán, az óceán kellős közepén is, te mindig tudod őt látni, de én nagyon szerencsétlen vagyok. És akkor Varuna Dév látta, hogy nem tud Prahláddal mit kezdeni, hogy nem tudja dicsőíteni sem, mert Prahlád sokkal jobban visszadicsőíti őt, és akkor elment. És akkor Prahlád ott maradt, és elkezdett imádkozni az Istenség személyiségéhez, hogy jöjjön el hozzá. És akkor eljött hozzá az Úr, és akkor megnyilvánult előtte a meditációjában, és utána személyesen is, és akkor mondta Prahládnak, hogy kedves Prahlád, itt vagyok, kérjél tőlem, amit csak akarsz, mit szeretnél. És akkor Prahlád mondta, hogy én nem kérek semmit, csak tisztoldadó szolgáltat, csak bhakti érdekel, hogy nem kérek semmi mást. És akkor mondta az Úr Visnu, hogy neked már megvan ez a bhakti, de kérjél valami más, hogy én nagyon szeretem teljesíteni a baktáimnak a kívánságát, kérjél valami. És akkor mondta Prahlád, hogy igazából nekem nincs szükségem semmire, hogyha téged tudlak szolgálni, az nekem teljesen elég. Aztán az Úr Istenet nem lehetett ilyen könnyen lerázni, és akkor még mindig mondta, de megvan neked ez a bakti, megvan ez a szilárd odaadó szolgálat, hogy kérjél valamit az én kedvemért. Kérjél valamit azért, mert én szeretném, hogy kérjél valamit. És akkor mondta neki Prahlád, hogy tudod, mondod, hogy nekem megvan ez a nista, megvan ez a szilárd odaadó szolgálat, de az a tény, hogy nekem kínálsz valami mást, mint odaadó szolgálat, az azt mutatja, hogy én még van valami más vágy a szívemben. És akkor az Úr Visnu utána nem ajánlott fel neki semmit neked, teljesen tiszta a szíved, 100%-ig tiszta, nem akarsz semmi mást. Mert ezt jelenti a kevert odaadó szolgálat, hogy nekem van más vágyam, mint Krisna. De a tiszta odaadó szolgálat az azt jelenti, hogy én csak az Istenség legfelsőbb személyisége odaadó szolgálatára vágyom. És ezt Krisna mindig meg fogja nézni, hogy akkor pont hol tartunk, és akkor mindig próbára fog tenni bennünket, ahogy itt meg próbára tette Prahlád Maharajot, akkor próbára tette Dhruva Maharajot. Mindannyian fogunk próbákat kapni, hogy akkor meg tudjuk nézni, hogy akkor éppen hol tartunk az odaadó szolgálatban. Lehet, hogy most befejezem, és hogyha van valakinek kérdés, akkor vagy hozzáfűzés, akkor szívesen válaszolok. Van valakinek ellenvetése, kiavítása.
Sokszor gondolkoztam, hogy a magyar nyelv maga logikában, ha belegondolunk, hogy például a testünkben, akkor ez a két kifejezés, amit majdnem, hogy rokon értelmüként használ, hogy szerves és elkülönült, az ellentét. Tehát mondjuk az ujjam a szerves rész, amíg rajtam van, a levágom, akkor elkülönült. Hogy az hogy értendő a meghatározásnál ez a két ellentétes fogalom éssel összekötve?
Tehát, hogy a lélek szerves és elkülönült része az Istenség legfelsőbb személyiségének. Ez nagyon jó példa magának a testedája, hogy a karom az egy szempontból azonos a testemmel, de egy másik szempontból nem. A karom az nem a test, de része a testemnek. Tehát, hogy egy szempontból a testem, de egy másik szempontból pedig nem az egész testem, hanem csak a testnek egy része. Ugyanígy a lélek, ő része az Istenség legfelsőbb személyiségének, de egy parányi töredék része. És amikor össze van kapcsolva az Istenség személyiségével, amikor végzi ezt az odaadó szolgált folyamatát, akkor ennek a parányi résznek van értelme. Ugyanúgy, hogyha nekem a karomnak addig van értelme, amíg kapcsolatban van a testemmel. Hogyha le van vágva, akkor ha bár ott van a kar, de nincs semmi haszna, és nem jó semmire. Hogyha kapcsolatban van a testemmel, akkor van egy eredeti azonossága. És ez a egyidejű egység és különbözőség, ez az acsintya béda béda tatva, hogy az élőlény egyszerre egy az Istenség személyiségével, de különbözik is. Minőség szempontjából mi, mint lelkek, egy lényegűek vagyunk Krisnával. De mennyiség szempontjából viszont nagyon parányiak vagyunk. Ugyan, mint a tűzből kipattant szikra, hogy a lényeg az tűz, de nagyon-nagyon parányi. És amikor mi kapcsolatban vagyunk Krisnával, akkor mindezek a tulajdonságok, ragyogó tulajdonságok megnyilvánulnak bennünk, lelki tulajdonságok. De amikor elválasztjuk magunkat Krisnától, akkor ezek a tulajdonságok befedődnek. Vagy a másik példa egy fának a példája. Simán dálgatom hozzá a példát, hogy igaz, mi amikor Krisnától függetlenül próbálunk boldogok lenni, az olyan, mint amikor valaki a fának a levelét öntözi. De a fának, ha öntözzük a levelét, attól még lehet, hogy elszárad. De hogyha a gyökérhez öntözzük a vizet, gyökérhez öntjük a vizet, akkor az a víz szétterjed az egész testben. Ugyanígy, amikor mi kapcsolatban vagyunk az Istenség személyiségével, és az ő boldogságára törekszünk, akkor mi automatikusan boldogok vagyunk. De hogyha tőle függetlenül törekszünk a boldogságra, akkor az olyan, mint hogyha valaki öntözi a fa levelét, de nem a gyökerét, akkor attól még a növény el fog száradni. Tehát ez az egyidejű egység és különbözőség, ez egy szempontból acsintja, felfoghatatlan, acsintja béda-bédatatva. De bizonyos mértékben még a jelen körülmények között is fel tudjuk fogni, hogy mi Istenség személyiségéhez tartozunk, és amikor az odaadó szolgált összekapcsoló folyamata által kapcsolatban vagyunk vele, akkor tapasztalni tudjuk ezt a fajta egységet. De még ebbe az egységbe mindig ott van a különbözőség, hogy mi egy az érdekünk Istennel, hogy egy a vágyunk, hogy az ő elégedettségére vágyunk, de még azonosság tekintetében még mindig különállóak vagyunk. Nem tudom, hogy ez így érthető volt-e.
A tűzpont, a tűz példa zavart meg, amikor olvastam, mert a kettő legalábbis nekem nagyon nem hasonló, mert a kar az ugye addig a szerves rész, amíg le nem vágják, de a szikra az már a tűzhöz, már az egy irreverzibilis dolog. Tehát a szikra, aki pattant, annak már igazából az égő tűzhöz nincsen köze. Tehát hogyha a lélek, lelket én legalábbis úgy fogtam fel, hogy kipattant a szikra.
Az a feltételekhez kötött lélek, a kipattant szikra, amikor elveszti a kapcsolatát, mert a szikra, hogyha kikerül a tűznek a közvetlen közeléből, akkor kialszik, hogy elveszíti ezt a tűz tulajdonságát. Az a példa, az a feltételekhez kötött lélekre vonatkozik, hogy amikor elveszíti a kapcsolatát Krisnával, akkor elveszíti ezt a ilyen ragyogó potenciáját. De hogyha ez a szikra visszakerül a tűzbe, akkor ugyanúgy megvan ez az energiája. Jó. Más kérdés esetleg?
Beszéltünk az egyetlen
közösségben. Igen, a Lacival, amikor közbe jöttünk, akkor beszéltünk egy kicsit az együttműködésről. És ez is egy szempontból kicsit kapcsolható ezzel, hogy mi, mint parányi lelkek, hogyha együttműködünk az Úr szolgálatában, akkor sokkal többet tudunk elérni, mint egyénileg külön-külön. Hogyha külön-külön próbáljuk megtenni a maximumot, de egyedül csináljuk, akkor el tudunk érni valamennyit, de hogyha együttműködünk, akkor sokkal többet tudunk elérni. És erre van egy jó példa történelemből, nem tudom, hogy ki mennyire emlékszik a termopülai csatára. Ez egy nagyon híres történet, a iskolákban is tanítják. És arról szólt, hogy a spártaiak védték ezt a szorost a perzsák ellen. Ki emlékszik rá, hogy mennyi volt az arány? Igen?
300
hasonló. Úgy volt, hogy elején 2000-en voltak a spártaiak, és 200 000-en a perzsák. És akkor Leonidas, ő volt a spártaiaknak a hadvezére, és akkor ezt a szorost védték, és akkor védték ezt a szorost, jöttek a perzsák, de Leonidas a tábornok látta, hogy a falanx nem elég erős, hogy át fogják törni a perzsák egy idő múlva. És akkor gondolkozott, hogy mit csináljon. És a csatába volt egy kis szünet. És akkor engedte inni a katonáit, mert sokszor a csatában nem az a legnagyobb probléma, hogy megölik a katonákat, hanem amikor megsebesülnek, de nem kapnak vizet, hogy abban a szomjan halnak. És akkor engedte inni a katonákat, és nézte, hogy hogyan isznak. És akkor azok a katonák, akik úgy ittak, hogy ledobták a fegyverüket, és csak a ivásra összpontosítottak, az volt az egyik csoport. És a másik csoport, akik úgy ittak, hogy közben markolták a fegyverüket, és nagyon figyelmesen ittak, hogy bármikor jön az ellenség, akkor tudjanak válaszolni, akkor ők voltak a másik csoport. És az első csoportban, akik ledobták a fegyverüket, volt 1700 katona. Ezt meséltem már neked? És a második csoportban pedig 300-an maradtak, akik nem dobták le a fegyverüket. És akkor ezt az 1700 embert Leonidas hazaküldte Spártába. Hogy akkor menjetek haza, és akkor védjétek a várost. És akkor ott maradt 300 emberrel, a nem tudom, 200 000-rel. Tehát, hogy javultak az esélyek. És igazából ezt azért csinálta a hadvezér Leonidas, mert amikor egy falanx megtörhetetlen, akkor azok a személyek, hogyha együttműködnek, akkor nem tudnak átmenni rajtuk. Mert egy falanx akkor a spártaiaknál úgy működött, hogy mindenki fogta a pajzsát és a fegyverét a másik kezébe, és a pajzsával nem is, hogy csak magát védte, hanem a mellette lévőt. Mert hogyha valaki így betartja maga elé a pajzsot, akkor nem tud harcolni. Tehát, hogy mindegyik katona a pajzsával a mellette lévő társát védte, és a kardjával meg harcolt. És amikor mindenki ezt csinálta, akkor nem lehetett áttörni a falanxot. És a spártaiak egy hétig próbálták, vagy a perzsák egy hétig próbálták, és mindenki, aki megpróbálta, mindegyik meghalt, mert nem tudott átmenni a falanxon. Áttörhetetlen volt 300 emberrel. És csak úgy tudták legyőzni őket, hogy volt egy áruló, aki körbevezette őket, és hátba támadta őket, és akkor végül úgy győzték le őket. De ez a történet mutatja, hogy ha 300 ember nagyon komolyan együttműködött, és akkor nem tudtak velük mit csinálni, ha bár a másik csoport az 200 000-en volt. És ugyanígy, hogyha a bakták és mi is együttműködünk az odaadó szolgálatban, akkor igazából sokkal többre vagyunk képesek, mint amikor egyének próbálkoznak külön-külön. De ez azon függ, hogy akkor segítjük egymást, és ez nem olyan könnyű. Voltunk most egy gimnáziumban, Ócsán, volt egy ilyen nyílt nap, az volt a nyílt napnak a címe, hogy erős vagy, urald magad. És akkor gimnazistáknak kellett előadást tartanunk az érzékkontrollról. Gunagrahi Prabhuval voltunk, meg volt még Purusasukta Prabhu, egy páran zenéltünk, és akkor az volt a címe a előadásnak, hogy a boldogságnak a természetrajz, és akkor mi beszéltünk a magasabb rendű ízről, és beszéltünk a tisztelet kultúrájáról. Mert sokszor a tanároknak nagyon sok problémája adódik a diákokkal, nem hogy csak a káros szenvedélyek terén, hanem hogy a tanulók nem fogadnak szót, neveletlenek és tiszteletlenek a tanáriakkal és egymással szemben is. És akkor magyaráztam nekik egy nagyon egyszerű elvet, hogy, hogy az volt az előadásnak a mottoja, hogy jó tulajdonságokra nehéz szertenni, de könnyű velük élni, rossz tulajdonságokra könnyű szertenni, de nagyon nehéz velük együtt élni. És akkor mondtam nekik, hogy van egy nagyon egyszerű dolog, hogy hogyan lehet jó tulajdonságokra szertenni. Azt kell csinálni, hogy észre kell venni másokban a jó tulajdonságokat, mert van egy új jó hírem, hogy akik itt ültök a teremben, mindenkinek vannak jó tulajdonságai, kivétel nélkül van valamilyen jó tulajdonsága. Mindenkinek. Mindenkiből van valami olyan jó, ami igazából senki másban nincs. De mivel Kali Yugában vagyunk, vannak rossz tulajdonságok is, vagy rossz szokások is. De mi kiválaszthatjuk, hogy melyikre fókuszálunk, a jóra, vagy a rosszra. És hogyha jóra fókuszálunk, és akkor így próbáljuk segíteni, bátorítani egymást, akkor nagyon sok dolgot el tudunk érni. De hogyha a rosszra fókuszálunk, akkor pedig így szétzilálódik a osztályközösség. És akkor mondtam, úgy lehet jó tulajdonságokra szertenni, hogy gondolkodunk másoknak a jó tulajdonságain, beszélünk róla, és próbáljuk segíteni a másik szemét. És viszont rossz tulajdonságokra is van egy nagyon jó módszer, hogy hogyan lehet szertenni. Kell a másiknak a rossz tulajdonságain gondolkodni, másokkal ki kell beszélni a háta mögött, hogy ez ilyen, meg olyan, meg amolyan. És akkor, hogyha keresztbe teszünk annak a személynek, akkor ezek a rossz tulajdonságokat nagyon hatékonyan, nagyon rövid idő alatt magunkévá tudjuk tenni. És mondják a lelki tanítómesterek, hogy amikor másokat kritizálunk, az olyan, mintha egy híd jön létre a két személynek a szíve között, és a rossz tulajdonságok átsétálnak az ő szívéből a mi szívünkbe, hogy akkor hívjuk őket magunkhoz, és akkor eljönnek. És akkor így néztek a diákok, úgy nagyon figyeltek. Én arra számítottam, hogy egy ilyen fegyelmezetlen diákcsapat lesz, de végig nagyon, nagyon figyeltek. Mert a tanároknak, nem tudom, hogy van-e tanár ismerős a baktáknak, hogy általában ez egy komoly probléma, hogy nem olyan könnyű kezelni a diákokat, és főleg a káros szenvedélyek terén. De hogyha, és amikor beszéltem nekik az együttműködésre, akkor nagyon értették a lényegét. Jó, más kérdés esetleg? Igen? Peti?
Azóta, mióta mondtad, ezen gondolkozom, ez a 300-on, hogy 1700-at haza kellett küldeni. Uh-huh. Tehát az, hogy többen, tehát együtt többet vagyunk, mint külön-külön, nekem nem ez jött le csak kizárólag, hanem együtt, akik teljesen kötelezettségben vagyunk, mint többen, akik között vannak nem elkötelezettek.
Uh-huh. Igen, ezért kell...
Azért most gondolkodom, hogy egyek vagy elinduljak haza, de azért próbálom nem gyengíteni a társaságot.
Egyáltalán nem ez volt az üzenete a leckének.
De csak mondom, hogy ez egy másfajta...
Hanem az volt az üzenet, hogy próbálunk közös hullámhozra kerülni, mert igazából az a probléma, hogy nem vagyunk sokan itt se. Itt se, és akkor... Az a lényeg, hogy próbáljuk segíteni egymást. Tehát, hogy most az a tábornok volt egy helyzetben a csata kellős közepén, azért nekünk azért nem ilyen véres most a helyzet jelen pillanatban, hanem akkor próbáljuk segíteni egymást, hogy igen, hogy próbálunk együttműködni, mert és igazából, de egy másik szempontból egy csata egy könnyebb szituáció, mert minden kívül történik. De a mi csatánk az egy nehezebb dolog, mert ez a szívben történik. Ugye itt olvassuk a Bhagavad Gita-t, és itt van a Kurukshetrai csata mezőn zajlik ez a párbeszéd. Ez a Kurukshetrai csata, ez itt van bennünk is, a mi szívünkben. És Krishna ott mondja Arjunának, hogy harcolja a rokonaid ellen. Ezek a rokonok nekünk is itt vannak, de nem a fizikai rokonaink, hanem a anyagi vágyaink, a rossz szokásaink, a rossz gondolataink, és akkor Krishna mondja, hogy harcoljunk mindezekkel a rossz vágyainkkal, a rossz szokásaink ellen. De akkor mi mondjuk, hogy hát ezek a... ez a kép, ez az enyém, ez a jó barátom, nem harcolok vele, ez a düh, mohóság, hát már évmilliók óta együtt vagyunk, hogy harcolhatnék vele, a jó barátaim. De akkor Krisna mondja nekünk, hogy nem, hanem légy szíves, harcolj vele, te lélek vagy, stb. És Krisna, mert igazából ez a Kurukshetra csata, ez rólunk szól. Rólunk szól, itt Arjuna bennünket képvisel, és Krisna Arjunán keresztül nekünk prédikál, hogy hódoljunk meg neki. És igazából, ha mi már el lettünk küldve, itt vagyunk az anyagi világban. Tehát, hogy egy szempontból, mivel fellázadtunk az Istenség legfelsőbb személyisége ellen, akkor így ide küldtek bennünket, hogy akkor hogy legyünk itt. Hogy akkor ne zavarjuk Krisnának a kefteléseit, mert mi akartunk a legfelsőbbul lenni. De most a mi törekvésünk az, hogy próbálunk visszakerülni a csapatba, próbálunk visszakerülni a lelki világba, hogy próbálunk megfelelni az elvárásoknak, igaz, hogy akkor megtisztítjuk a anyagi vágyainkat, énekeljük Krisna nevét, és ez eltart egy ideig, valamennyi ideig. Tehát, hogy amit mondtál, az már velünk megtörtént. Azért vagyunk itt ebbe az illúzióba, erről szólt ez a magyarázat, hogyha valaki azt gondolja, hogy nincs köze Krisnához, akkor ő illúzióba van. Tehát, hogy ez már velünk, ez már megvan. Tehát, hogy ez a rész már megvolt. Hanem most az a rész következik, hogy akkor hogyan próbálunk kimászni ebből az illúzióból. Hogyan próbálunk visszakerülni ebbe a csapatba, ami közvetlenül Krisnával van. Tehát amit felvetettél, az már úgy megvolt. És akkor most nem az a pont, hogy elmenjünk, mert már elmentünk, hanem próbálunk visszakerülni. Jó, más kérdés? Neked volt?
Hát szerintem együnk.
Jó, akkor itt az idő. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a kérdéseket. Rantarácsimat Bhágavatam ki, Srila Prabhupád ki, Gyányi Tájgóra például.